Szeretettel köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, Halász Anna Mirjam vagyok. Mai beszélgetésünkben egy új magyar filmről, a Zanox kockázatok és mellékhatásokról fogunk beszélgetni, ami a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának támogatásával jöhetett létre. A pályázat első filmeseknek segít a kibontakozáshoz. Itt van velem a stúdióban a film rendezője, Baranyi Benő.
Sziasztok!
A film egy érettségiző fiúról, Misiről szól, aki olyan kísérleti gyógyszert szed, ami házi pálinka segítségével visszarepíti őt az időbe, az utolsó gyógyszer beszedése pontjához. Benő, már más cikkekben is meséltél róla, de kérlek fejtsd ki még egyszer a hallgatóknak, hogy mi inspirálta arra, hogy megírd ezt a történetet.
Középiskolás koromban 18 évesen jutott eszembe az alapötlet, abból kiindulva, hogy volt egy lány, aki nagyon tetszett nekem, és sokat beszélgettünk egymással, meg lefotóztam kamera obszkurával, stb. És így sokáig csak így kerülgettük egymást, és egyszer csak elhívott egy buliba, és én azt a társaságot egyáltalán nem ismertem, egy házi buliba, és valahogy ettől úgy szorongtam elmenni oda idegenek közé, úgyhogy nem mentem el a buliba, másnap viszont megtudtam, hogy ott összejött egy olyan csávóval, aki szakasztott úgy néz ki, mint én. Szóval akár én is lehettem volna, ha elmegyek, és akkor morfondíroztam ezen, de jó lenne, hogyha visszacsinálhatnám, és mégis elmennék. Szóval igazából nem az időutazós filmek, vagy más filmek inspiráltak, hanem a saját vágyaim.
Mindig is a saját élményeidből inspirálódsz?
Igen, nyilván mindenki egy kicsit önző, én is az vagyok, és olyanokon gondolkozom, ami az életemmel kapcsolatos, ami velem kapcsolatos, és akkor tudok igazán szenvedélyesen belemerülni egy filmnek a megírásába, leforgatásába, hogyha van hozzá valami személyes kötődésem.
Ezzel kapcsolatos, hogy a korábbi rövidfilmjeid visszatérő témája ugye a társadalmi problémák, és tudatos volt-e, hogy most valami más fókuszú filmet szeretnél készíteni?
Engem korábban is nagyon érdekelt a humor, de valahogy azokra a kisfilmterveimre nem annyira kaptam támogatást. Végül is a Csomagtartó című kisfilm, amit 2011-ben forgattunk. Abban is voltak műfaji kísérletezések, többféle műfajnak az ötvözése, volt szerintem benne humor is, de érdekes módon ezeket a társadalmi problémákkal kapcsolatos filmterveket jobban támogatták, és természetesen vannak dráma nagyjátékfilm terveim is, de most úgy tűnik, hogy ez a vígjáték kapott támogatást, de hogyha valaki jól ismer engem és a korábbi kisfilmeket, igazából azt látja, hogy ez egy univerzumhoz kapcsolódik a kisfilmekkel.
És erről tudsz mesélni egy picit, erről az univerzumról?
Szeretem a civil színészeket, kevésbé ismert, de nagyon jó profi színészekkel összereszteni egy jelenetben. Ad valami plusz hitelességet nekem az, hogyha találok egy olyan civil arcot, akit mondjuk a színészek között nehezen találnék meg, és ez egy nagyon jó kihívás, hogy tudok hiteles alakítást kicsikarni belőle, annak ellenére, hogy soha nem csinált ilyet. Csomó ember veszi körül, beletolunk a képébe egy kamerát, belevilágítunk a szemébe, jelmezt adunk rá, piszkálják az arcát, a haját, és mégis a végén úgy érzem, hogy megéri ezeket az embereket beletenni a filmbe, mert adnak valami plusz hitelességet neki. Például ez nagyon sok kis filmemben előbukkan, ugyanúgy, ahogy a Zanoxban. De az egyszerű emberek, a vidéki emberek hétköznapjai, az is egy olyan elem, ami több kis filmemben is felbukkan, illetve a műfajiság is. Tehát például van egy diplomafilmem, az a címe, hogy Anyja, az egy eléggé mély szociodráma, de mégis egy műfaji film. Tehát szeretem a műfaji filmeket is, viszont a teljesen kiszámítható, vagy sablonosan megoldott műfaji filmek nem tudnak izgatni, úgyhogy ebben mindig viszek bele valami kis életszagot.
És mesélnél egy kicsit a Zanoxnak a casting procedúrája körül, tehát hogy ezt tudom, hogy végigjártátok az országot, és mentetek színésziskolákba, ugye?
A film főszereplője, fő karaktere Misi, 18 éves középiskolás érettségiző szorongó fiú, aki a film végére megszabadul az őt megbénító gátlásaitól. Tehát egy nagyon összetett szerep, amit nagyon nehéz eljátszani, és nagyon nehéz volt megtalálni azt a karaktert, azt a színészt, Bálint Elődöt, aki ezt hitelesen el tudja játszani, mind a szorongó fiút, mind a hőst. Úgyhogy az egész országban és az országhatáron túl is a színészképzéseket, az OKI színészképzéseket, drámatagozatos középiskolákat, főiskolai színészképzéseket, színitanodákat megkerestük, hogy megtaláljuk a megfelelő színészt, akinek már van némi tapasztalata legalább színpadon, de mégis nagyon fiatal, tehát 17-22 év közötti színészeket kerestem mindenképp. Nem szerettem volna, hogyha 30 évesek játsszák el, hogy ők középiskolások.
Láttunk már ilyet, ugye?
Igen, igen, főleg amerikai filmekben szeretik ezt, hogy a szűz fiúkat ilyen 30 éves férfiak játsszák.
Ez azért elég hihetetlen.
Igen, igen. És ez a keresés viszont a koronavírus kellős közepén történt, tehát amikor megkerestük ezeket az iskolákat, hogy bemenjünk egy osztályterembe, hogy ráböghessünk valakire, hogy veled szeretnénk próbafelvételt készíteni, nem engedtek be minket. Megpróbáltuk elkérni az osztálynévsorokat, de azt mondták, hogy személyiségi jogokra hivatkozva nem lehet ezeket kiadni. Úgyhogy elkezdődött a nyomozás, hogy melyikünknek az ismerőse ismer valakit, aki ebbe az iskolába jár. Akkor arra ráírtam Facebookon, és akkor megkértem, hogy az osztálytársainak a nevét írja meg nekem. Akkor az ismerősei között megnézegettem azokat az osztálytársakat. Ha valaki olyan karakter volt, aki elképzelhető, hogy jó a filmhez, akkor arra ráírtam. Mindenkit megkérdeztem, hogy a másik iskolából vagy a másik osztályból ismere valakit, és akkor így ment ez is egyesével végig így nyomozgatni, messengerezgetni, és aztán volt, akivel tudtunk élő castingot, személyes castingot csinálni, de például a Bálint Elődre Kolozsváron találtunk rá. Ő kolozsvári, Babesbolyai Egyetemen színész hallgató volt, és ugye koronavírus idején nem lehetett csak így átmenni a határokon, úgyhogy ő videó feladatokat kapott, küldtem neki egy jelenetet, azt egy ismerősével eljátszotta, fölvették videóra, elküldték, adtam neki új instrukciókat, kicsit mit változtassanak a játékukon, azt is elküldték, és a végén személyes találkozóra került sor. A Nemzeti Filmintézet, mivel a magyar filmipar az kiemelt jelentőségű, kiállított egy olyan igazolást, amivel Előd átjöttett a határon, és a személyes castingon megjelent tucatnyi másik fiú jelölttel együtt, meg lány főszereplő jelölttel együtt, és akkor minden lányt minden fiúval, és minden fiút minden lányal még kipróbáltunk, mert mindenki nagyon tehetséges volt, de az is fontos volt, hogy ketten együtt működjenek, hogy érződjön köztük
valami. Akkor kétszer 12 volt.
Nem pontosan 12, de úgy nagyságrendileg azt hiszem, hogy ilyesmi számok voltak. Igen, igen.
Igen. Ez biztos nagyon kemény munka lehetett, ugye?
Nagyon kemény volt, igen.
És volt, aki segített neked, mondjuk a producer, vagy egyedül csinálta teljesen így a megkeresést és a castingolást?
A megkeresés részét azt a legtöbb esetben egyedül végeztem. A személyes castingokon ott volt az operatőr, és ezt mind fölvette. Illetve volt egy-két segítő társ, ismerősök, akik adtak kontaktokat iskolákhoz, színészhallgatókhoz, és egy ponton bekapcsolódott Jordi Leila is, aki nekem osztálytársam volt a Filmművészeti Egyetem filmrendező mesterszakán, tehát ő is egy rendező, és segített nekem. Például van egy jelenet, ahol egy antialkoholista klubban vagyunk, az ott megjelenő statisztákat, kiemelt statisztákat ő castingolta például többek között le. Nagyon sok filmrendező szerepel egyébként a filmben, ilyen kisebb szerepekben is. Leila is ott van a buli jelenetben, transzban áll a szoba közepén, egy villanásnyira látjuk, de ezek az apróságok is sokat hozzátesznek a tömeg érzéséhez.
Igen. De úgy érzem, hogy nagyon hitelesen voltak reprezentálva a fiatalok, ugyanúgy, ahogy az idősebb karakterek, mert visszaadja ezt a magyarságot, tehát hogy van benne egy ilyen magyar setting, és ez szerintem nagyon jó. És ami szintén hiánypótló, hogy szerintem nagyon kevés olyan sci-fi film van Magyarországon, ami tényleg élvezhető és tényleg jó, mert például volt egy pár kezdeményezés, és úgy érzem, hogy ez nem lett annyira sikeres, viszont ennek ez a fantazi eleme abszolút nekem nagyon tetszett, úgyhogy honnan jött így a sci-fi fantazi eleme ennek a történetnek?
Hát egyrészt nagyon kevés sci-fi forog Magyarországon, nyilván azért, mert ez egy költséges műfaj, legtöbb sci-fihez speciális díszletek, speciális jelmezek kellenek, nagyon sok számítógépes effekt. Itt az esetünkben azért tudott ez alacsony költségvetésben megvalósulni, mert egy hétköznapi közegben játszódik, igazából egyetlen egy fantasztikus elem van benne, és az változtatja meg a főhős életét. A sikerről is beszéltél, hogy kevésbé sikeresek a magyar sci-fi filmek. Hát sajnos az egy tendencia, hogy a magyar filmek közül a vígjátékokra mennek el legtöbben. Hiába születnek nagyon jó thrillerek, vagy nagyon jó sci-fik, valamiért a nagy tömeg a vígjátéknak szavaz bizalmat, hogyha magyar filmről van szó. És a nézőszám az pedig nem egy minőségi jelző, mert vannak nagyon jó magyar filmek, amiket pár ezeren néznek meg, és persze mindenféle filmek vannak a világban, amik kevésbé jók, és mégis rengetegen megnézik őket, úgyhogy ez alapján sem érdemes egy filmnek a minőségét megjósolni. Mint ahogy mondtam, szeretem a műfaji filmeket, többféle műfaj is foglalkoztat. Hát ez az alapélmény, hogy jó lenne a múltban megváltoztatni valamit, ez hozza magával a sci-fit. Tehát igazából kézenfekvő volt, hogy ez sci-fi lesz, még hogyha nem is olyan, mint egy klasszikus sci-fi. Valaki mondta már nekem, hogy ez nem is sci-fi szerintem, mert a sci-fik azok másmilyenek. Szerintem ez egy film, amiben van sci-fi elem, krimi elem, sok humor, akció, romantikus szál, nem tudom mi ennek a műfaja.
Hát úgy gondolom, hogy egyébként a kortárs filmekben amúgy is mindenki minden zsánert összekapcsol, úgyhogy szerintem ezzel abszolút nincsen probléma. Egyébként gondolkoztatok, hogy több speciális effektust használjatok, vagy csak egy volt, azt hiszem, hogy amikor visszaugrik az időben, akkor ott van egy kis ilyen rezgés.
Nem használtunk túl sok speciális effektet, a telefonképernyőket kellett utólag betenni, tehát eredetileg ott zöld fény világít, vagy fehér fény világít, és utólag lettek megrajzolva a telefonon például ez a kamu messenger felület, ugyanis szerzőjogok miatt nem használhatjuk az eredeti felületeket, tehát azokat újra kellett rajzolni. Ugye a filmben bepötyögik az üzeneteket, amiket látunk, sokkal nehezebb lett volna mondjuk egy videó animációt elkészíteni a képernyőre, amit ott helyben fölveszünk, és a színésznek pont olyan sebességgel ütögetni a gombokat az ujjával, úgyhogy a billentyűzet az meg volt rajzolva, azon bepötyögte az üzenetet, és akkor utómunkába lett kiírva, hogy mit is írt. Uh-huh. Szóval ilyen speciális effektek voltak benne, és persze az időutazás is kapott egy kis trükközést, eltorzul a Misinek az arca, van egy kis villanás is az arcán, a világítás kicsit ingadozik, de ez sem volt annyira durva effekt, mint ami a legtöbb sci-fiben szokott lenni.
Uh-huh. És tudsz arról egy picit mesélni, hogy mi is konkrétan a filmnek az ideje. Mert hogy én amikor néztem a filmet, akkor kicsit összezavarodtam, mert sokszor a setting ilyen 80-as, 90-es évekre hajazott a régi tévével, és aztán egyszer láttam, hogy a kis gyógyszeres dobozon 2080, aztán 2025, és így nehéz volt kicsit behatárolni, hogy most hol is játszódik, mert közben meg kiírták, hogy 2022 már május 13. Úgyhogy erről egy picit kifejtenéd, Lic.
2008 szerintem nem volt ráírva a gyógyszeres dózra. Ha rá volt írva, akkor nyilván valami probléma esett a számításba. De napjainkban játszódik, egész konkrétan a történet nagy része 2022. május 13-án pénteken, amikor is a legelső vetítése is volt az Anoxnak Dunaújvárosban, ahol a film nagy része forgott. A látványtervezővel, Kuti Letíciával egy ilyen közös elhatározásunk volt, hogy a vidéki régi épületek közé, vagy a nagymama régi bútorai közé, ugye egy nagymama nem cserélgeti már olyan gyakran a bútorait, valamikor régen megvette a tévét, hogyha ez nem romlik el, akkor nem lesz sokkal újabbat helyette. Szóval, hogy ezek között a régi holmik és helyszínek között legyenek ilyen nagyon modern elemek, amik néha oda sem illenek, de igazából a valóság is olyan, hogyha elmegyünk bármelyikünknek a nagymamájához, akkor ott van egy ilyen régi konyhaszekrény, és ott van rajta egy vadonatúj, csillogó fehér internet modem, és az egész olyan nagyon furcsa látvány. Szerettünk volna ilyenekkel direkt operálni.
De ez szerintem nagyon érdekes volt. Úgyhogy a következő kérdéseim igazából így a személyes tapasztalataidra irányul. Mióta tudtad, hogy a filmiparban szeretnél dolgozni? Megfordult más karrier is a fejedben, vagy mindig is csak ez az egy irány foglalkoztatott?
7 éves koromban jutott először eszembe, hogy milyen fantasztikus dolog lenne azzal foglalkozni, hogy filmeket találok ki és rendezek meg. És mivel én kreatív voltam már gyerekkoromban is, mindenféle egyéb kreatív irányba is kacsingattam, tehát általános iskolába szerkesztettünk iskolaújságot, akkor írtunk a barátommal dalszövegeket, meg zenéket, szóval sokféle ötlet eszembe jutott, de valahogy ez a film ez mindig megmaradt, és amikor az első kisfilmjeimet elkészítettem, akkor nagyon jó visszajelzések jöttek, és valahogy ez maradt meg a sok minden közül, és amikor középiskolás voltam, akkor már biztos voltam benne, hogy nem lesz szükségem azokra az érettségi jegyekre például, amiket majd ott kapni fogok, mert a filmművészeti egyetemen azt nem nézik, hanem azt nézik, hogy mennyire ismerem a magyar filmművészetet, vagy az egyetemes filmtörténelmet, milyen a kreativitásom. Úgyhogy akkor már biztos voltam benne, hogy filmrendező szeretnék lenni, és nagyjátékfilmeket szeretnék rendezni. De azt tudjuk, hogy ennek nincs egy ilyen bejáratott módszere, hogy valaki hogy lesz filmrendező. Nagyon sok tehetséges ember él az országban, nagyon igyekeznek, én is az összes kis pénzemet kis filmekre vertem el. Nem volt sok pénzem, de azt is. És egy nagyon hosszú út vezetett idáig, hogy eljutottam az első nagy filmig, és vannak sokan, akik nagyon tehetségesek, és nem tudjuk megmondani, hogy valaha lesz-e nagy játékfilmük. Uh-huh.
És akkor végül hogy kerültél be az SFF-re?
Többször is jelentkeztem, a film operatőrével, Gajdics Dáviddal is ott ismerkedtem össze, együtt ültünk a folyosón, a felvételén, a Dudás Balázs filmrendezővel, Csoma Sándor filmrendezővel, Karácsony Péterrel, akiket mind nagyon tehetséges rendezőknek tartok, de akkor pont egyikünket se vették fel a filmművészeti egyetemre. Ott volt még a Tóth Levente operatőr is, aki most a Csomasanyi első inkubátoros filmjének az operatőre. Szóval ott jól összehaverkodtunk, és mivel nem vettek föl minket, de mi szerettünk volna filmezni, egymást kerestük föl, és egymásnak a filmjeibe mentünk el segíteni. A leglehetetlenebb feladatokat találtak ki nekem a Csoma Sanyi a kisfilmjeiben, a bányató közepén, hogy mindig toljam vissza a kép közepére a felfújható matracot, a szél meg fújt, úgyhogy mindig kifújta a képből, és fel kellett venni 15-ször. És akkor a Gajdics Dávidnak is voltak olyan vizsgamunkái, amiben én elmentem, nem mint rendező, hanem pakolgattam zálványokat, meg pizzát rendeltem. Szóval segítettünk egymásnak, aztán Dáviddal elkezdtük készíteni a Bújócska című kisfilmet, aminek ő volt az operatőre, és nagyon tetszett nekem az a munka, amit ő végzett, könnyen meg is értettük egymást, nagyon ügyesnek tartom, és utána több melóban is együtt dolgoztunk, és végül ő ráesett a választás. Én többször is jelentkeztem a filmművészeti egyetemre, talán a Bújócska című kisfilmünk volt az, ami megtetszett Gotár Péternek, aki az osztályfőnökön volt, és felvett végül 29 vagy 30 éves koromban a filmművészeti egyetem mesterszakára.
Mondtad, hogy már 7 éves korodban is a rendezés meg az írás érdekelt, de gondolkoztál, hogy a filmkészítés más területe is érdekelnének, például az operatőrködés vagy a látványtervezés?
Néha, amikor a kisfilmek meg most a nagyfilm gyártása is kimerít, és tele van stresszel, akkor gondolok arra, hogy mennyivel egyszerűbb forgatókönyvírónak lenni. Otthon ülök a fehér papírral, kitalálok valamit, leírom, születik egy világ, és valaki más legyártaná. De aztán mégis ott kötök ki, hogy de én nekem van határozott elképzelésem arról, hogy ezt hogy kéne legyártani, hogy kéne a színészeket instruálni, stb. Szóval nem, más terület meg abszolút nem. Annyira szeretem kontrollálni a dolgokat, hogy nem tudnám azt elviselni, hogy valaki más mondja meg, hogy hogy legyen, és akkor nekem kelljen olyanra csinálnom, mint ami másik rendezőnek az elképzelése.
Uh-huh. Ezt abszolút megértem, szerintem. És mit tanultál az Anox forgatása alatt? Melyik voltak rendezőként a gyártási folyamat legegyszerűbb, illetve a legnehezebb részei?
A legnehezebb nyilván az volt, hogy nagyon alacsony költségvetésből forogtunk. A külföldi produkciók miatt a fizetések, a szakembereknek a fizetései nagyon magasan vannak, és ahhoz képest mindenkinek egy önfeláldozás, hogyha eljön egy inkubátoros filmbe dolgozni, mert az alatt az egy hónap alatt, amíg ebben dolgozik, többször annyit kereshetne egy másik produkcióban, így hát egyrészt rábeszélni az embereket, hogy jöjjenek el. Másrészt pedig az, hogy nincs minden pozícióra ember, tehát sok mindent a rendezőnek, az operatőrnek, a főbb alkotóknak kell elvégezni, ami nem is rendezői vagy operatőri feladat.
És lenne valami tanácsod olyanoknak, akik filmbe szeretnének bekerülni ilyen networking szempontból?
Nyíregyházán érettségiztem, érettségi után azonnal felköltöztem Budapestre. Nem vettek föl a filmművészetire se, de semmilyen filmes szakra, de én szerettem volna a film közelében lenni, úgyhogy ingyen elmentem mindenféle filmekbe segíteni. És ott összeismerkedtem az emberekkel, és aki igazán lelkes filmes volt, kisfilmes emberek, azok utána további filmeket készítettek, ahova nem csak én mentem el segíteni, hanem amikor nekem volt szükségem segítségre, akkor tudtam embereket hívni. És ez alatt a hosszú folyamat alatt, amíg eljutottam az első nagyjátékfilmig, nagyon sokféle emberrel megismerkedtem, sokféle emberrel dolgoztam együtt, és itt a nagy filmben ezeket az embereket újra elhívtam dolgozni, úgyhogy egy ismerős közeg volt, egy félig-meddig összeszokott csapat, persze voltak új emberek, hisz azelőtt kisfilmekben ilyen pozíciók nem nagyon voltak, hogy rendezőasszisztens, vagy látványtervező, vagy berendező, szóval volt egy csomó új ember, de őket már rendszerint a részlegvezetők vonták be a filmbe. Hogyha valaki egyébként inkubátoros filmet szeretne készíteni, és kap erre lehetőséget, akkor azt tanácsolom, hogy nyugodtan hívják el azokat az embereket, akikkel ideig dolgoztak kisfilmekben, és jól beváltak, akkor is, hogyha még nem dolgoztak nagy játékfilmben, lehetnek a haverok, akiknek ez az első nagy filmjük, és rohadt tehetségesek, és nagyon szorgalmasak.
Abszolút, így van, egyetértek. És mi a következő projekted, és mik a terveid a következő pár évre?
Van több tervem is, ezek között vannak több évvel ezelőtt született ötletek is, vagy komplett forgatókönyvek, amiket évekkel ezelőtt írtam meg. Nem tudom, hogy ezek közül mit fognak támogatni, elég sokszínűek. Nem szeretném önmagamat ismételni, sokféle filmben szeretném magam kipróbálni, nekem nagyon szimpatikus az, amikor egy rendező tud egy vígjátékot is megrendezni, meg tud egy drámát is megrendezni, vagy egymástól teljesen eltérő stílusú filmeket készít, és mégis mindegyik tud működni. Ez nagyon imponáló, és engem sok minden érdekel, úgyhogy valószínűleg a következő filmtervem teljesen másmilyen lesz, mint amilyen a Zanox volt, de ugyanakkor meg mégis nagyon hasonló, mint ami az én kis univerzumom, amiből eddig is lehetett már látni valamit.
Igen. És most pályázol valamilyen pénzügyi támogatásra a következő filmjeidhez, vagy most csak
igen, dolgozom? Igen, a Nemzeti Filmintézetnek a forgatókönyvfejlesztési pályázatán egy tévéfilmtervem most bent van. Nem tudom, hogy fog-e támogatást kapni. Ha nem kap, akkor beadom a következőt.
Hát mindenképpen sok sikert kívánok ehhez. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy mit tanácsolnál olyan kezdő filmeseknek, akik most szeretnének bekerülni a filmiparba? Ez olyan igen, szempontból igen. Különbözik az előző kérdéstől, hogy őt inkább networking szempontból kérdeztem, igen. Ez pedig egy ilyen általános.
Igyekeztem mindig olyan mozgóképes vagy filmes munkákat elvállalni, amik a kreativitást nem nyomják el, hogy folyamatosan edzésben legyen az agyam. Például elmentem televízió műsorba bejátszókat rendezni, ami azt jelentette, hogy volt egy téma, mondjuk a féltékenység, és akkor azzal kapcsolatban ki kellett találni valamit, egy 2 perces kisfilmet, amihez adtak stábot, és volt pénz színészekre, hogy eljátsszák. Tulajdonképpen 2 perces kisfilmeket kellett kitalálnom, megírnom és megrendeznem, minden héten átlagosan egyet. Úgyhogy mindig igyekeztem sokat írni, gondolkozni, plánozni, rendezni, színészeket vezetni. Ha reklámfilmbe kértek föl, akkor is próbáltam olyat kitalálni, ahol instruálni kell színészeket, ahol van valami kihívás, van valami kreativitás, nem csak megúszósan letudni. hanem valahogy tanulni is belőle, vagy fejlődni, vagy legalább azt megtartani, amit sikerült odáig fejleszteni magamban. És persze nagyon sok forgatókönyvet írtam, amik most még jelenleg a fiókban vannak, de minden egyes könyvvel úgy gondolom, hogy sokat tanultam, és a következő könyv már mindig jobb volt. Szóval nagy szorgalom kell, és persze az sem mindegy, hogy az embernek vannak-e mesterei. Be tud-e kerülni egy jó iskolába, ahol a megfelelő emberek kezébe kerül, vagy sem. Hogyha nem sikerül, akkor lehet megmutogatni mondjuk olyan rendezőknek, vagy forgatókönyvíróknak, akit nagyra tartunk, lehet megmutogatni ezeket a forgatókönyveket, vagy kisfilmeket. Ha fesztiválokra valaki benevezi, akkor menjen el a zsűrivel való beszélgetésre, abból is nagyon sokat tanulni. De az összes filmes rendezvényre, hogyha vannak közönségtalálkozók, lehet kérdezni nagyon jó rendezőktől, ezt ki kell használni, mert akkor azért vannak ott, hogy mindenre válaszoljanak. Például a Jutalomutazás című filmnek közönségtalálkozóján kérdeztem rá, és tanultam meg, hogy hogy lehet egy civillel hiteles jeleneteket fölvenni. Úgyhogy ez is nagyon fontos, és annak idején azt mondták nekem, hogy ha ennek ellenére sem sikerül a számításom 30 éves koromig, akkor 30 éves korom után próbálják meg megbarátkozni a gondolattal, hogy lehet, hogy mégsem nekem való ez a szakma. És akkor 30 évesen fölvettek.
Nem szabad feladni az álmainkat, ez nagyon klisés, de így van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, Benő.
Köszönöm szépen a meghívást, örültem. Jó volt ez a beszélgetés.
Igen, szerintem is. Köszönjük, hogy meghallgattátok a beszélgetést. Én Halász Anna voltam. Sziasztok!